Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogyott el az ő irgalma, napról napra megújul kegyelme. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, énekeljünk Isten hatalmáról a 24. Zsoltár első versének éneklésével fennállva. A 24. Zsoltár így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel és minden benne élőkkel. Elfoglalva imádjuk az Urat a 251. dicséret szavaival, a 251. dicséret meghódol lelkem, te néked vagy felség, szent háromságban ki vagy egy istenség.
Thank you.
A mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje ma is szól hozzánk, ezért olvasom a heti kirendelt zsoltárunkat, a 131. zsoltárt. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Amen. Feleljünk Isten igéjére, alázzuk meg magunkat, és imádkozzunk. Különleges megtiszteltetésben van részünk, mennyei atyánk, amikor a tökéletesnek teremtett élettelen természeti világ és élő világ elé engedsz bennünket, hogy kifejezzük hódolatunkat. Ahogyan az énekben sorjáztuk, oda engedsz a gyönyörű ívű hegybércek elé, oda engedsz a visszafoghatatlan nap ereje elé, a téged dicsőítő éjszakák és nappalok váltakozása elé, oda engedsz a mi gyarló éneklésünkkel, muzsikálásunkkal, a madarak tökéletes zenéje, éneklése elé, hogy meghald a mi hangunkat, ami sokszor bűnnel beszennyezett, bajoktól erőtlenné tett emberi hangunkat. Köszönjük, hogy a sor elején állhatunk, mert kijelentetted ígédben, hogy gyönyörködsz mindabban, és tetszik neked mindaz, amit teremtettél a teremtés napjain, de kiváltképpen azt tetszik neked, amikor a te dicsőítésedre alkotott társad az ember megérti élete küldetését, létének lényegét, és odaállítja magát színed elé hódolatra, imádatra, bűnbánatra, dicséretmondásra, vagy éppen kérőszóra. Köszönjük, hogy a gyülekezetnek minden tagja, a legkisebbtől a legnagyobbig így állhat most ezen az Isten tiszteleten, mint akiket elé engedtél a teremtményeknek, a teremtett világnak, és ez az átlagosnak mondható teremhely központja lehet a te üdvözítő tervednek ebben az órában sok más templommal és gyülekezeti istentisztelettel együtt. Most, hogy itt vagyunk egészen elől, színed előtt, most, hogy látunk téged, az ige által láthatunk és érthetünk a kijelentésből, kérünk, adj nekünk megigazulás, bizonyosságot fiad Jézus Krisztus áldozatában. Üzd el a kétséget afelől, hogy te garantáltan szeretsz minket, és mellettünk vagy életünk minden napján, hogy veled lehessünk majd az örökké valóságban is. Segíts leoldani azokat a terheket, felesleges terveket, amelyek az elmúlt hét napjaiban kapcsolódtak hozzá a lelkünkhöz, vagy a testünkhöz, az időnkhöz. Szabadíts fel bennünket azok alól, amik nyomasztanak, tedd szabaddá az utat szent lelkednek és igédnek, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk Isten üzenetének a meghallgatására a kivetített énekkel, jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív.
Thank you.
Isten igéje által, a mai szövetségi igén keresztül kövessük az első idők egyházának eseményeit, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részéből, a 13. verstől a 16. terjedő szakasz alapján. Mi pedig előre mentünk Troászból, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett, odáig ugyanis gyalog akart jönni. Amikor aztán Asszoszba ránk talált, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk, onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Kiosz elé. Másnap befutottunk Számoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efézus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak és munkatársainak a szolgálati útvonalán haladva, velük együtt menve az ige alapján egyértelmű az, hogy egyre nagyobb területet járnak be az evangélium szolgái ebben a világban. A Jézusról szóló evangéliumot egyre nagyobb területen, egyre nagyobb közösségeknek hirdetik, és a legkülönbözőbb események érik eközben őket. Egy kicsit azt is látjuk, hogy az Anyaszent Egyház nem csak megfogant és világra jött, az új szövetségi egyház a jeles pünkös napjával kezdődően, hanem egyre nagyobb lendületet vett a hit terjedése a keresztény Anyaszent Egyháznak az e világban való meghonosodása. Egyre gyorsabban követik a leírásban egymást a városnevek, ahol megfordulnak az apostolok az evangéliummal, ahol a gyülekezeti közösségekben mindig történik valami, ahol egyre több új arc jelenik meg az üdvözültek seregében, és sorra-sorra alakulnak azok a közösségek, amelyek imádják az Urat, amelyek hódolnak az egy Isten előtt, amelyek elismerik Krisztus istenségét, az ő szabadítását, akik meglátják és elfogadják az örök élet ajándékát. A legutóbbi helyszín esemény Troász városában zajlik, onnan való a leírás, ahol már a korábbiakhoz képest egyértelmű, hogy vasárnapot ünnepelnek, így írja, a hét első napján összegyülekeztek a keresztjének igét hallgatni. Történetesen Pál is ott volt, megtörték a kenyeret, együtt vannak a nyugalom napján, vasárnap is úrvacsoráznak, és ahol Pál apostolnak a lendülete, sietsége miatt, vagy helyesbítsünk, finomítsunk, igyekezete miatt, egész hosszúra nyúlt az Isten tisztelet, vagy a közösségi alkalom olyannyira, éjszakában nyúlóan hallgatták a beszédét, tanítását. Ebből következett az a sajnálatos esemény a megelőző helyszínen, hogy egy fiú, Eutikus, ahogy hallgatta az igehirdetést, éjszaka volt, elaludt, elszenderedett, és az ablakon kiesett a harmadik emeletről. Ezt olvassuk, holtan szedték fel, de a Pálban levő isteni erő visszahozta őt az élő sorába, és folytatódott tovább minden a maga rendjén. De rengeteg utazás, rengeteg emberi kapcsolat, rengeteg kihívás veszi körül Pál apostolt, és túlzás nélkül mondhatjuk, megállapíthatjuk, egyre nagyobb felelősség terhelődik az apostol és munkatársai vállára, majd jönnek nem sokára az általános és egyedi hitbeli kérdések, megjelennek az igaz evangéliumi tanítás mellett, vagy az ellenére, azzal szemben állva az emberi elgondolások, hogy Jézus nem is volt Isten, csak ember, nem is volt ember, csak Isten, csak valami szemfényvesztés volt az ő megjelenése, és az ezekhez hasonló első században már megfogant tévtanítások. És ebben a meglehetősen tempós menetben, ebben a nagy utazásban felfigyelhetünk egy magatartásra, amely megtöri ezt az emberileg sietséggel és megállíthatatlanul előre haladó menetet. Azt olvassuk, hogy Efézusba már újra meg se áll az apostol, több időt töltött el ebben a városban, egyszer hónapokat, aztán éveket is, csak Milétoszban kötteti ki a hajót, amelyikkel utaznak, és ott áll meg, oda kéreti az efézusi véneket, hogy tisztességgel elbúcsúzzon tőlük, mert egy hosszabb, távolabbi utat tervezett, más területeken vezette őt Isten arra, hogy hirdesse Jézust. Pál sietett, ugyanis ezzel záródik a felolvasott szakasz, hogy lehetőleg pünkös napjára Jeruzsálembe érkezzen. És ebben a tempós menetben van egy látszólag jelentéktelen mozzanat. Troásztól haladnak Asszosz felé, egyik városból a másik városba, ebben nincs semmi különös, hiszen ezeket az idegen, számunkra idegen csengésű városokat botladozva olvassuk ki talán, de Troászból az Asszoszi tartó hajó útnál nem száll az apostol hajóra. Nem száll hajóra, és ez egy kicsit megütközés kelt az emberi logikában, hiszen éjszakáig nyúlóan tanít az egyik helyen, hogy elmondhassa a tanítást, hogy másnap tovább mehessen. Efézusban meg se áll, hogy sietve elérkezzen még pünkösd előtt Jeruzsálembe, onnan is majd tovább megy, és ezt a nagy sietséget, ezt a tempós előre menetelt megtöri. Körülbelül 15-25 kilométernyi távolság ez a két város közötti szakasz, amelyre nézve az a megjegyzés áll, hogy azért nem szállt hajóra, mert ezt a távolságot az apostol gyalog akarta megtenni. Egyértelműen azt kell látnunk, hogy ennek a megjegyzésnek, ennek a látszólag jelentéktelen aprócska megjegyzésnek üzenete van. Az az üzenete, hogy a legnagyobb lendülettel való előre haladásból, a legszebb eredmények sűrűjéből, a legkiválóbb eredmények elérése sodrából, vagy éppen olykor egy-egy rosszul sikerült cselekmény sorból is szabad az embernek kiszállni. Szabad magunkra maradni, szabad nem csak a hajóból kiszállni, hanem magunkba szállni, szabad kiértékelni, újra gondolni a velünk megtörtént eseményeket. Vagy átgondolni azt, ami nem történt meg, nem következett be, annak ellenére, hogy nagyon szerettük volna, hogy bekövetkezzen, nagyon számítottunk rá. Ennek a néhány órás gyalogútnak az az üzenete, hogy szükséges a keresztény embernek kiszakadni abból a taposó malomból, amit az élet diktál. És megkockáztatom az üzenetet önmagam számára, önmagatok, a gyülekezetek, az egyház számára, hogy szükséges az egyháznak is kiszakadnia abból a taposó malomból, amelyet akár az egyházi szentségesnek hit élet diktál. Hányszor hangzik? Emberileg teljesen beigazolható módon képtelenség úgy haladni, azt tenni, ami helyes lenne. Hányszor éljük meg azt a kettőséget, tudom, hogy hova lehetne menni, mit kellene cselekedni, hogyan kellene megállni. Tisztában vagyok a tempó változtatásának a szükségességével, de a körülmények, a korszellem, az előjárók, a mellettem levők, a mögöttem haladók nem engedik. Ha leállok, ha kiszállok a világ rendje által diktált menetrendből, tempóból, attól félek, hogy oda veszhet minden. És hányszor emészti napjainkat ennek az ellenkezője? Amikor egy-egy dolog nem hagyja el a gondolatainkat, egy-egy ügy, egy-egy megoldandó feladat, egy-egy családtagnak, barátnak, kollégának az élet problémája belefúrja magát a gondolatvilágunkba, és még az álmainkat is felborítja, szinte szünet nélkül képes gyötörni az életünket, békét nem hagyva. És ezzel, ha ennek teret engedünk, ha ennek akadálymentes előrehaladást hagyunk, az lesz a következménye, hogy kialakul egy monotónia, egy egyhangú szürkeség, amely előbb-utóbb a legszínesebb életet is keserűvé teszi. Pál gyalogútját nevezhetnénk mai elnevezéssel egészségügyi sétának. De inkább az ige menetrendjében nevezzük lelki egészségügyi sétának, lélek ápolásnak. Mert nem az utazás minősége, annak a sebessége, a hajózás vagy a gyaloglás a lényeg, hanem az, ami nagy bizonyossággal feltételezhető ebben a szándékban és ebben a cselekedetben, egyedül maradni, még a többi apostoli küldetésben levő kollégától is leszakadni, egyedül maradni az Isten jelenlétében, menni, gyalogolni, azért, hogy aztán, amikor eljön a következő pillanat, amikor lejár az a 10-15 kilométeres vagy 20 kilométeres gyalogút, akkor újra lehessen találkozni örömmel ezekkel az emberekkel, mint amikor az ember megfürdik, fizikailag is megtisztul. Újra örömöt jelentsenek a kollégák, az emberek, akik vele utaznak a hajóban, hogy aztán újra lendületet lehessen venni, és nagy igyekezettel helyet lehessen adni annak a megjegyzésnek, hogy Pál tovább sietett, nem állt meg Efézusban, csak találkozott az efézusiakkal, mert pünkösdre ő már Jeruzsálemben szeretett volna lenni. Majd aztán a nagy utazásra, Rómába indulva, Rómába szeretett volna jutni. Kedves testvérek, Isten úgy alkotta meg az életünket a teremtésben, és úgy szerkesztette át a mi megromlott életünket a megváltásban, a földi élet lehetőségünket, hogy legyenek a lelki egészséget segítő, fenntartó gyalogútjaink. És ebben a vonatkozásban már mindenki érzékeli, hogy ezt a gyalogutat idézőjelbe kell tenni. Legyenek olyan alkalmaink, szakaszaink térben és időben, megmásult közlekedési formában, hogy rálássunk arra, ami mögöttünk van. Hogy jól értékeljük a megtett utat, hiszen Pál apostolban is felgyülemlett egy csomó minden. Olyan könnyen olvassuk ezeket az eseményeket, hogy ráhajolt erre az ablakból kiesett fiúra, és az élet visszaszállt bele. Olyan könnyedén olvassuk, hogy hogyan viseli el a megaláztatásokat a zsidók részéről, akik nem fogadták be az evangéliumot. Tehát az komolyan nem gondolhatja egyikünk sem, hogy ez nem viselte meg a nagyapostolnak a lelkét. Hogy ne okozott volna benne nyomorúságot, keserűséget, fájdalmat, álmatlanságot, egy-egy ilyen alkalomnak a végkövetkezménye. Tehát szükség van az ilyen gyalogutakra, hogy a megtett utakat annak minden hibájával és bűneivel együtt lássuk, bocsánatot kérve az Úrtól és bocsánatot kapva Istentől azokra, visszatekintve, hogy hálával is megteljen a szívünk, ne csak az ürességtől zakatoljon és állandóan a kérések kopogjanak a szívünk ajtaján, hanem hogy rálássunk az életre, az igazi örömteli pillanatokra, a megtett úton, amelyek elértek bennünket. Hogy átvizsgáljuk emberbaráti viszonyainkat, és tudjuk azt jó lelkiismerettel talán egy picit pironkodva kimondani, elhanyagoltam a családom valamelyik tagját, vagy éppen tudjunk eljutni arra meggyőződésre, hogy el kell szakítanom egy ígéretek nélküli tartalmatlan emberi kapcsolatnak a szálát. Nem szabad tovább ápolnom, mert semmit mondó, tartalmatlan, értéktelen, és miközben erre szánom az energiámat, az időmet, az életes kapcsolatok szenvednek csorbát. Gyalogutak, amelyek szembesítenek, amelyek elcsendesítenek, amelyek realizálnak, amelyek kiózanítanak, amelyek megbátorítanak bennünket, és felkészülté tesznek arra is, hogy az eddigieknél is nagyobb dolgokat bízzon ránk az Isten. Hogy felkészültek legyünk a veszteségek elhordozására, és a még nagyobb kihívásunkban való helytállásra. Külön utas embernek is tudni kell lenni, a külön utat járók, gyalogutat járók a lélek és az értelem karbantartására is odafigyelnek. Mert ezek a gyalogutak tulajdonképpen lényegük szerint az Úrral való személyes kapcsolat ápolását jelentik. Hogy ne egymásnak legyünk a példái ebben, az Úr Jézus legyen előttünk, ami megváltó Urunk, aki az ő megváltó szolgálatában tökéletes mintát adott arra, hogy hogyan lehet ezt jól gyakorolni. Nem sokára ünnepeljük, és remélem, hogy lelkileg tartjuk is a bőti időszakot. Mielőtt pályára lépett a megváltó, a megváltás csodatevő és tanítói szakaszának a pályájára, 40 napos külön utat vállalt, külön gyalogutat vállalt a pusztában, azért, hogy együtt legyen az Atyával és a Szentlélek közösségével, a Szent Háromság egységében, hogy amikor kilép ebből a 40 napos gyalogútból, ebből a különállóságból, akkor szembesüljön a sátán erejével, és igékkel és tiszta szavakkal el tudja azt utasítani. Olvassuk itt-ott az Új Szövetségben több alkalommal, hogy Jézus külön magányosan felment a hegyre imádkozni. Ez is egy ilyen gyalogút. Nem sajnálta otthagyni a szeretett tanítványait néhány percre vagy órára, hanem tudatosan elszakadva tőlük, nyilván a szemét nem levéve róluk és nem lemondva róluk, de ilyen külön utat vállalt a feltöltekezésre. És kinek ne jutna eszébe a Gecsemáné kert eseménye, amikor egy néhány kőhajításnyira tovább megy, távolabb megy a tanítványoktól, meghagyva a feladatot nekik, akik aztán azt nem tudják teljesíteni ugyan, de félre vonul és tusakodik, imádkozik, hogy felkészülhessen arra a fizikailag nem hosszú útra, de a legkoncentráltabb eseményre, ami megváltásunkat jelentő golgotai szenvedésre. Szükség van, testvérek, mindannyiunknak szükség van elhagyni a hétköznapi munka, vagy munkátlanság okozta zaklatottságot. És mindannyiunknak szüksége van így közösségileg és egyénileg is valamilyen módon együtt menni az Úrral a következő állomásig. Ehhez azonban megtanít bennünket Pál, rendelkezni kell. Ez egy nagyon határozott kifejezés itt a Bibliában. Pál apostol rendelkezett, hogy nem száll hajóra. Nem bánta, hogy mennyire kérik, kelletik, mennyire csalják, gyere velünk. A maga határozottságával el tudom képzelni, ki mondta, rendelkezett, gyalog megyek. És ez mindig egy nagyon határozott döntést igényel, egy tudatos lelki igényen alapuló elhatározást. Hiába csodálkoztak a többiek, az utitársak, az őt éppen elbocsátó tróászi gyülekezet, Pál eldöntötte a szívében, gyalog megy, valószínűleg egyedül megy, vagy kevesebben magával, döntött és rendelkezett. Testvérek, igyekvő és bennünket magával sodró világunkban szükség van erre, az elcsendesedések megtartására, a gyülekezeti közösségben a lélek ápolása, az imádkozása szánt idő megőrzésére, ki ne tudna vallani arról, hogy milyen könnyen beindulnak a napjaink, Milyen könnyen elindulnak azok a reggelek, amelyek csak úgy sodornak bennünket, és valahol a nap csúcspontján, vagy legzűrzavarosabb részében sóhajt fel a lelkünk, hogy kimaradt valami. Nem úgy indultunk, ahogy lehetett volna, kellett volna, ahogy szoktunk, néhány perc csendességgel, imádsággal, csak belevágtuk a fejszénket a fába, elindultunk a sűrűbe, eligazítás, nyugalom, békesség nélkül. Milétos és Asszosz közötti utakra időt kell szánni, hogy ne ragadjanak el a saját indulataink, hogy ne dőljünk be mások ajánlatainak, hanem vonzó következetességgel érjünk kisebb és nagyobb céljainkba, hogy az utat el nem tévesztve beérjünk, nem csak egy következő állomásra, ünközre Jeruzsálembe, hanem a végső célba. Ezért mondom azt, óvjuk a vasárnapokat, különösképpen amikor ilyen ragyogó, napsütéses, téli ünnep, nyugalomnapot kapunk, óvjuk a hétköznapi csendességeink megtartását, hogy a megváltottság tudatunk, a keresztény hitünk az meg ne sérüljön, hogy időben szálljunk fel a következő hajóra jó helyen, és helyes hajóra szálljunk, és a magatartásunkkal a helyes irányba vezessünk másokat is. Amen. A 270. dicséret legelső és legutolsó versével válaszoljunk Isten igéjének üzenetére, a 270. dicséret első és utolsó versét énekeljük. Légy csendes szívvel! Köszönjük neked, jó Úrunk, hogy magad elé engedtél bennünket, hogy Isten tiszteletet gyakorolhattunk és tarthattunk, és ennek nem az volt a feltétele, hogy egy meleg terem vár bennünket, hogy mások is jönnek, a harangszó hívogat, hogy a zene szavai, hangjai erősítik a lelkünket, a hangulatunkat, hanem az volt az alapfeltétele, hogy Te itt vagy közöttünk. Ezért jöttünk, ezt tapasztalhattuk, és ennek az örömével, ennek minden következményével térünk haza hajlékunkba. Hálát adunk Neked, Atyánk, a gyalogutakért, azokért a pillanatokért, amelyek talán keserűek voltak egy-egy kórházi időszakban, egy-egy reménytelennek látszó, emberileg türelmetlenül viselt időszakban, aminek a végén vagy talán csak most értettük meg, hogy sok mindent rajzoltál ki előttünk. Köszönjük a próbatételek mellett azokat az örömteli eredményekkel gazdagított alkalmakat, lehetőségeket, amikor egyénileg vagy családban vagy gyülekezetben ragyogó szemmel gyönyörködtünk egy-egy megtörtént eseményen, egy-egy fele barátunk dolgán. Segíts bennünket, Atyánk, döntéshozatalra, segíts elhatározásra, segíts, hogy rendelkezzünk a nekünk adott felelősséggel, lehetőséggel, nem mások döntsék el az időnk beosztását, a szívünk szeretetét, az anyagi javaink hollétét, hanem nekünk legyen lelki jó belátásunk arra, hogy helyesen gazdálkodjunk a földi élet ránk bízott szakaszaival. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, és hogy a Te világosságodból, erődből vihetünk magunkkal a saját életutunkra, jöhetünk újra töltekezni, újra vágyakozással imádni a Te háromszor szent nevedet. Köszönjük, hogy Te nem hagysz megszégyenülni, segítesz bennünket a hibákat helyrehozni, türelemmel és jóságoddal fogod körül az életünket. Imádkozunk beteg testvéreinkért, akik szívük szerint itt lennének a gyülekezetben, de az életkoruk már, vagy éppen az alkalmi, vagy hosszú betegségük nem teszi lehetővé. Add, Urunk, hogy a lélek szárnyán eléd kerülhessenek, hogy imádhassanak és megérthessék akaratodat. Könyörgünk azokért, akiket a világ sodrása ragadott el közülünk, mellőlünk, hogy valamiképpen jelzéssel lehessünk az irányukba, hogy visszaszeressük őket a nyugalmat adó biztos közösségbe. Kérünk, áld meg emberi cselekedeteinket az egyházban, itt a gyülekezetben, templomfelújítási előkészületi munkálatainkat, és minden apró dolgot, amellyel az Isten tisztelet gyakorlásának külső lehetőségét tesszük lehetővé. Te légy gazdája saját portánknak, házunknak, házunk népének, mert így van biztonságban jelenünk és jövendünk. Köszönjük, hogy elmondhattuk az imádságunkat, és folytathatjuk bármikor, bárhol, amikor a szívünkből felszakad ennek a vágya. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívogatunk a délutáni alkalomra is mindenkit, akiben felfakad a vágy arra, hogy Isten igének a tovább hallgatásában töltse a nyugalom napját. Mostani együttlétünket a 475. dicsérettel fejezzük be, buzdítva önmagunkat, egymást az imádkozás nagy lehetőségére. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, nevess meg!
Thank you.
Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened. Amen.